itt a Kultrovat Podcast az Indextől, a vendégünk pedig Herendi Gábor, a többek között Valami Amerika 2 és a nem sokára bemutatott Kincsem rendezője.
Szervusztok!
És beszélgetőtársam pedig Matalin Dóra.
Sziasztok!
Akivel a rendező urat szörnyen hangzik ez, de hogy én Gábort fogjuk kérdezgetni. Hát a legelső kérdésünk az, hogy mennyire izgulsz. Nem amiatt, hogy most itt beszélgetünk, hanem hogy nem sokára jön a Kincsem.
Hát nagyon, bevallom, nagyon izgulok. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha sok emberhez eljutna, mert érzésem szerint persze az embernek a saját gyereke az mindig a legszebb, de hogy tényleg ez a film olyasmi lett, amit én szerettem volna, és hogy nagyon-nagyon várom a visszajelzéseket. Eddigi tapasztalataim nagyon jók, már nagyon sok mindenki nem látta, de tegnap volt egy stábvetítésünk, akik persze szintén nem annyira mérvadók, hiszen ők is dolgoztak a filmbe, de elképesztően szerették, és én nagyon bízom benne, hogy a nézők is ennyire fogják szeretni.
Mivel lennél elégedett? Van a fejedben nézőszám, amitől boldog lennél?
Hát tudom, hogy ma már nagyon nehéz nagy nézőszámot csinálni, sajnos pláne magyar filmet, de azért én nagyon-nagyon szeretnék közel lenni a 300 ezer nézőhöz.
Ugye Valami Amerika 1, az volt 500 000.
Az több, igen, az 580 ezer néző volt.
Nyilván nem hasonlítható a mai viszonyokhoz.
Tehát, hogy azért az egy 15 éves dolog, és sajnos csökkent a moziba a járóknak a száma. Meg hát bejött ez a fránya szélessávú internet, és hogy óhatatlanul sajnos a kalózkodás miatt azért az is csökkenti a nézőszámot. De azzal együtt azért vannak, tehát a nagy sikerű amerikai filmek tudnak elérni nézőszámot, most abban bízom, hogy felveszi a versenyt a Kincsem azokkal.
Ja, hát nagyon kemény reklámkampánya van. Én tegnap voltam moziban is, mert a popcorn az zacskókon is annak a plakátja van, ami mondjuk tök jó.
Az, hogy ez a film egy kifejezett magyar viszonylatban nagyon magas költségvetésből készült, ugye 1 milliárd forint körül van a költségvetése.
Hát több.
Több.
Hát a film alaptól 2 milliárd forintot kaptunk, és,
ja,
akkor, igen, és akkor még ehhez jön az úgynevezett TAO, tehát, hogy közelebb van a háromhoz.
Ez egy ilyen plusz teher rajtad? Tehát, hogy ez a legdrágább torony, magasan a legdrágább filmed, és a magyar filmek között is ugye ez eddig,
igen,
a legdrágább.
Igen, igen. Igen, teher. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy emiatt a nagy összeg miatt az elvárás is nagyon komoly, és hogy a film alap részéről is tudom, hogy egy hollywoodi szintű, méretű filmet vágytak. Én azt gondolom, hogy sikerült. Nagyon látványos a film, nagyon látszik rajta, hogy sok pénzből készült, és mondom, hogy csak remélem, hogy fölveszi a látványos amerikai filmekkel is a versenyt. A visszajelzések a film alaptól az mindenképpen az volt, hogy nagyon látszik a vászlón a pénz.
És mikor keveredtél bele ebbe az egész Kincsembe? Mióta akarod ezt megcsinálni, vagy mikor kezdtél dolgozni rajta?
Hát már jó régen. Ez az egész ötlet, ez 2009-re datálódott. Akkor volt egy első draft. Akkor én még nem voltam benne. Ez az ötlet Lajos Tamástól, és sajnos az azóta elhunyt Mink Tamástól származik, és Hegedűs Bálint fejlesztette a forgatókönyvet. És volt egy adott pont, amikor rendezőt kerestek hozzá, hogy a további fejlesztésekhez egy rendező is csatlakozon, és akkor hívtak engem föl, Tamásék, hogy lenne kedvem megcsinálni, olvassam el, ők úgy érzik, hogy nekem ez a film jól állna. Én akkor elolvastam a forgatókönyvet, és nagyon-nagyon erősnek éreztem, már akkor is, bár az egy jóval korábbi stádiuma volt a forgatókönyvfejlesztésnek, és én igent mondtam, mert hát nagyon izgatott, azért kevés rendező ugrana el egy ilyen nagy költségvetés. Tehát az is inspiráló és vonzó volt, hogy egy ilyen nagy költségvetésű filmet lehet karmesterként ugye irányítani. Persze nagy felelősség is, de úgy éreztem, hogy meg fogok tudni birkózni a feladattal.
Maga a Kincsem sztori az előtte téged bármilyen szinten foglalkoztatott? Tehát olvastál róla, láttál esetleg róla dokumentumfilmet, vagy bármi mást? Vagy ez a lóversenyes téma, ez mennyire volt?
Nem, bevallom, nem volt hozzám közelálló. Tudtam a Kincsemről, még a szüleimmel megnéztük a szobrát, tehát hogy ilyen szinten tájékozott voltam. Tudtam, hogy a mai napig a világ legsikeresebb versenylova. ennél mélyebben nem tudtam a dolgokról, és természetesen hát amikor találkoztam a forgatókönyvvel, akkor én is belástam magam. És hát arra kellett rájönnöm, hogy Hegedűs Bálintnak abban mindenképpen igaza volt, hogy Kincsem sztoria nem annyira érdekes, mert hogy nincs benne fordulat, nincs benne izgalom, 54 verseny elindult, majd mindegyiket megnyerte, hogy kellett köré egy olyan történetet fabrikálni, amitől ez az egész izgalmas, fogyasztható mozivá válik. És Bálint ezt nagyon jól megfogta, és gyakorlatilag a szereplők azok valódi szereplők, a történelmi háttér az nagyon valós, és arra nagyon odafigyeltünk, hogy ne legyen benne hiba. Maga az a mozgató rugója, a konfliktus a filmnek, ami aztán viszi előre a cselekményt, az, ami fikciós.
És mi tartott ennyi ideig? Tehát ugye azt mondtad, hogy 2009-ben kezdtétek, most 2017 van, azért ez egy elég hosszú folyamat.
Elég hosszú folyamat. Hát a forgatókönyv fejlesztés az nagyon sok stádiumon ment keresztül, onnantól kezdve is, hogy én beszálltam, nem miattam igazából. Hát valahogy az ember mindig úgy érzi, hogy nem lehet egy forgatókönyvet befejezni, csak abba hagyni, és ebben tényleg van igazság. De hogy azért minket például olyan tényezők is befolyásoltak, hogy volt benne egy csata jelenet, és egyszerűen kiderült, hogy olyan drága lenne megcsinálni, hogy nem fér bele abba az elképzelt költségvetésbe, amit így a film alap erre szánni akart, és akkor ezt ki kellett húzni, de a csata jelenet adta a konfliktusát a filmnek, tehát hogy gyakorlatilag, hát most nem mondom, hogy a nulláról kellett kezdeni, de nagyon ki kellett találni a konfliktusnak egy teljesen más verzióját. Tehát, hogy azért ezek miatt ment az idő, akkor nagyon sokáig gyakorlatilag az egész struktúrát összeállítani. Hát mindenki egy kicsit ugye féltettől a dologtól, hogy ennyi pénzt elkölteni, akkor nagyon biztosra kell menni. Volt egy olyan probléma is benne, hogy az eredeti producerek, akik végül aztán visszaléptek ettől a dologtól, nem igazából találták meg a film alappal a hangot, mert tapasztalatlanok voltak, még nem csináltak nagy játékfilmet, és a film alap egy kicsit bizalmatlan volt, hogy egy ilyen nagy projektet odaadni annak, aki gyakorlatilag az első játékfilmét fogja csinálni, és akkor ezt úgy ők is érezték, és akkor inkább kiléptek a projektből, de már annyi munka volt benne, hogy átvettük gyakorlatilag Kutlasa Tamással a produceri teendőket, és akkor egy picit megolajozódott a dolog, de döntésre kényszeríteni a film alapot idézőjelbe, gyakorlatilag 2014 március, most már nem, vagy 15 márciusára, nem, 15 márciusára sikerült, tehát hogy akkor merték elengedni, adtak zöld utat a dolognak, és júniusban forgatni kellett, és ez egy nagyon-nagyon nehéz film, különösen az állatok miatt, úgyhogy én már téptem a hajamat, hogy döntsenek, én mondtam, hogy ez január 1-én nincs eldöntve, akkor ebből nem lesz film. Természetesen sikerült azért a döntés nehézsége miatt márciusig elhúzni, de nagyon startra készen volt egy nagyon-nagyon jó csapat, és végül is összetudtuk rántani az előkészítést egy rövidebb időszakba, és akkor júniusban már úgy tudtunk forgatni, hogy hát én egész elképettem, hogy egy ilyen volumenű filmet 75 napra terveztünk, és 75 nap alatt leforgattuk, tehát semmiféle csúszás nem volt a dologban.
És neked mondjuk kellett bárhogy bizonyítanod mondjuk a film alap felé, hogy te igenis tudsz egy ekkora költségvetésű, ilyen látványos, kosztümös, stb. Filmet forgatni?
Hát volt ebből, tehát hogy ez sok beszélgetés volt a háttérben. Azt hiszem különben egy kicsit nekem ez a toldi és annak kudarca, borzasztó ilyet mondani, de nekem megágyazott. Mert ott ugye pont ilyen problémák voltak, hogy vajon a Pálffy Gyuri alkalmas-e arra, hogy megcsináljon egy ilyen volumenű filmet az akciójeletekkel. Ugye mindig az akciójeletek voltak egy kicsit a kérdőjelzsók, és ez azért nálam is fölmerül, csak egyszerűen valószínűleg, hogy nem akart még egy ilyen skandallumot a film, még egy ugyanilyen kört futni, és lehet, hogy egy kicsit emiatt jobban elengedtek engem, de hát ugye nagy tapasztalatom nekem se volt akciójeletekből. Az egyértelmű, fölmerült, hogy legyen külföldi akciórendező, csak egyszerűen megfizethetetlen volt ebbe a produkcióba, úgyhogy egyszerűen a film alapnak kénytelen volt elfogadni, hogy akkor én neki gyűrközök ennek, és majd akkor én megcsinálom.
Mm. És hogy készültél fel rá, mondjuk néztél más lovas akciójáteket, abszolút, és tanulmányoztad?
Milyen filmekből merítettél?
Én nekem sőt egy szembe.
Van egy pár lóves, és van a Sea Biscuit, most azt nem tudnám megmondani, hogy milyen Vágta címen futott Magyarországon, az egy amerikai lóversenyes film, nagyon hasonló, mert ott is ugye az egy nagyon híres ló volt, a Sea Biscuit, meg a Secretariat nevezetű, szintén hollywoodi produkció, és a Spielbergnek a War Horse, bocsánat, mindegyiknek az angol címét tudom. Tehát, hogy voltak előképek, borzasztó nehezen megszereztem ezeknek a Verk filmjeit, akkor omlottam össze igazából, amikor ezeket megláttam, hogy például a Sea Biscuitnél ott egy ilyen makett versenypálya volt, makett lovacskákkal, és hogy a verseny minden egyes pillanatát ott előre lemakettezték, és kamerabeállításokat, és mindent meg, tehát hogy olyan szintű előkészítése volt a filmnek, hogy ott egy picit összeomoltam, hogy Jézus Isten, hát nekünk azért ilyen lehetőségeink nem lesznek, De nagyon sok tanulsága volt például, hogy hiába a sok makett meg az előkészítés, a lónak nem lehet megmondani, hogy milyen sorrendbe fusson be. És ugye nálunk az összes lóversenynek volt egy nagyon fontos dramaturgiája. Melyik ló mikor kitelőz, visszaesik, újraelőz, stb. Hogy ennek nincs nagyon más megoldása, mert a lónak nem tudjuk megmondani, hogy milyen sorrendbe fusson be, ezek mennek mint az állatok. És egy megoldás volt, irdatlanul túlforgatni a lóversenyjelenteket, és gyakorlatilag mindegy puzzle-t raktuk össze a forgatott anyagból, hogy egy valódi, hihető, megfelelő dramaturgiával rendelkező lóverseny kerekedjen belőle.
Beszéljünk egy picit az ember szereplőkről is, hogy két főszereplő, illetve a köztük lévő kémia, ez nagyon fontos része a filmnek, és hát biztos, hogy hozzád is eljutott, hogy a férfi főszereplő, Nagy Ervin nemrég adott egy interjút, amiben elmondta, hogy Andy Vajna nem őt szerette volna ennek a filmnek a főszereplőjének, de hát mégis ő lett. Szóval, hogy ebbe is beleszólt a film alap, vagy akár személyesen Vajna, hogy kik legyenek ebben a filmben, és aztán te mégis hogy tudtad akkor a Nagy Ervint megvédeni?
Nem, ez egy belső vita volt. Én sajnálom kömet tényleg, hogy ez kiszivárgott, mert ilyen szakmai vitából rengeteg van. Én az Ervint nagyon alkalmasnak találtam, mert nagyon sok castingon mentem keresztül, és mindig valahogy ő jött ki arra, hogy a legalkalmasabb erre a szerepre. Valóban Andynek más elképzelései voltak, és sok vita után végül is a film alap úgy döntött, hogy ez az én felelősségem, tehát nekem kell meghozni a döntést, és ezért így elengedték. Tehát, hogy nem volt ez egy akkora dolog, csak a Ervin maga szangvinikus stílusába ő is hallotta gyakorlatilag pletyka szinten ezt a dolgot, és hát aztán ő ezt megszellőztette, de mondom, hogy nem volt ez egy ennyire fajsúlyos.
De a film alapnak volt esetleg egy kiszemeltje, tehát hogy mondtad, hogy sok casting volt, tehát hogy volt olyan színész, akit ők jobbnak láttak, akit ők szerettek volna?
Nem volt konkrétan név igazából, csak annyi, hogy az Ervint nem érezték olyan típusú színésznek, aki elviszi a vállán. A főszereplő, nagyon a főszereplőnek kellett valóban elvinnie a vállán ezt a filmet, és ők nem érezték az Ervinbe ezt az erőt. Ma már azt gondolom, hogy szerencse, hogy én kiálltam értem, mert nagyon-nagyon a visszajelzésekből is elképesztően szeretik, és hibátlannak gondolják az Ervint ebbe a szerepbe.
A női főszereplő megtalálása az is nehéz volt? Őt az Ervinhez kerestétek már?
Nem. Először az volt, hogy próbáljuk megtalálni a férfi főszereplőt, ami szintén nagyon nehéz volt, meg a női főszereplő. Nőbe jobban állunk, tehát hogy ez a korosztály nehéz a férfiaknál is, tehát hogy ugye nekem azért az egy feltétel volt, hogy egy nagyon jó kiállású pasinak kell lennie. Nőbe jobban álltunk, így létszámba, és nagyon sok színésznőt megnéztünk, és egyszerűen az Andrea volt az, aki annyira meg tudta nekem testesíteni ezt az emancipált, felvilágosult, kicsit feminista, modern nőt, aki ellenem mer szegülni a konzervatív apjának.
Igen, ezt casting direktorok mondták, hogy tényleg ebben a, nem is tudom, késő 30-as kora, 40-es, nem tudom, hogy Ervin hány éves, de hogy tényleg nagyon rosszul állunk. Igen. Tehát, hogy egyszerűen...
Nem azt mondom, hogy nagyon rosszul állunk, csak hogy ez a kosztümös film, ez egyszerűen illett az a kicsit régi vágású, igazi macsó színész, mint ha biztos emlékeztek a Bicskei Tibor, a Mécs Károly, a Bárány Frigyes, ezek voltak ilyen igazi pasik, hogy egyszerűen ma a világ arra megy, hogy ez a metroszexualitás, ez egy divatosabb dolog, és nincs igazából ezzel baj, csak hogyha egy ilyen filmet akarsz csinálni, akkor nehezebb a dolgod. Tehát ma is iszonyú jó férfi színészeink vannak, tehát nem azt kérdőjelezem meg, hogy nincs meg a tehetség, csak hogy egyszerűen fazonra, fizimiskára nem hozzák ezt a karaktert.
Hogy az mennyire volt szempont, hogy ismert, országosan ismert színészek legyenek, mert ez egy bazi nagy költségvetésű film, nagy közönséget akartok elérni, tehát mondjuk megtehetted-e azt, hogy kevésbé, de nagyon beleszeretsz valakibe, de az mondjuk kevéssé ismert, és akkor inkább őt teszed egy fontos szerepbe, vagy azért az is számított, hogy híresek legyenek?
Nem számított egyáltalán, az nálam sose számított. Én mindig én nagyon-nagyon fontosnak gondolom a castingot, mert egy jó forgatókönyv, egy jó casting, az szinte megcsinálja a filmet, ha csak a rendező nem baltázza el. De itt igazából Patrick Andrea abszolút nem országosan ismert, az Ervin inkább megosztó volt, ha merem mondani, szerintem most kömmel el fog múlni. De hogy ez nem volt semmilyen szinten szempont, én nem nagyon hiszek ebbe a magyar színészek körébe, ez a sztárság szerintem egyszerűen nem működik valami miatt Magyarországon, és az amerikai filmek, a sztárok, a Julia Roberts vagy a Bruce Willis bevisz a moziba. Én nem tudnék egy olyan magyar színészt mondani, aki miatt bemennének a moziba. Szerintem ez nem tudom magyarázni, mégis, hogy ez miért nem
sokszor
működik,
ugyanazokat de... az arcokat látjuk a filmek főszerepeiben, Csányi Sándort, Ónodi Esztert, most csak így hasamra ütök, tehát hogy...
De szerintem ez egy téves ítélet. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon szeretem a Csányi Sándort, az Ónodi Esztert is, de nem, én szerintem nem visz be az ő nevük több szereplőt. Jó filmnek kell lennie ahhoz, hogy megnézzék sokan. És a magyar filmeknél iszonyúan számít a szájhagyomány. Tehát, hogy nagyon tartanak sajnos a magyar filmektől, hogyha nem duruzsolják a fülébe, hogy ezt nyugodtan nézd meg, mert ez jó, akkor nehéz rávenni az embereket, hogy magyar filmet nézzenek. Ezért, és ugye az első hétvége az mindig a marketing. Tehát, hogy most egy kicsit én is ezért bízom a kincsembe, hogy az első hétvégén a marketing azért behozza az embereket, és majd akkor duruzsolni fogják, hogy te ezt érdemes megnézni, mert jó szórakoztató vagy nézhető dolog.
Igen, ez tök érdekes. Emlékszem, amikor valami Amerikát láttam, hogy ott abszolút a szájhagyomány ment. Tehát én akkor ott gimnazista abszolút, voltam, igen. És
hát
tényleg így...
Tök rosszul indult.
Nem is volt erős az első hétvégéje.
Ők olyannyira, hogy úgy kezdték kiszedegetni a mozikat, amit én így kicsit kétségbe estem, és olyan szinten meglendült gyakorlatilag a második hét végén, hogy visszarakosgatták szerencsére jó időbe, és úgy szedegette össze a nézőszáma.
És ez tényleg csak azért volt, mert ez a emberek mondták, akik látták, hogy ez mennyire jó is jöjjön.
Nem tudtuk megpakolni, plusz marketing egyértelműen azért volt, mert sokan nézték, sőt azt gondolom, hogy ilyen nézőszámot úgy lehet elérni, hogy többször néznek meg valamit, és annak a igazából egy kicsit a zenés mi volt. Én azt vettem észre, hogy a zenés filmeket valahogy többször is hajlandóak megnézni, mert az ad egy olyan plusz élményt. Úgyhogy biztos, hogy a szájhagyomány segítette. A másodiknál már nem, persze. Ott már egy kicsit ilyen brandé alakult a dolog, tehát ott már egy nagyon-nagyon erős nyitó hétvége volt.
És így ugye készül most a harmadik. Azt hiszem, hivatalosan be is van jelentve, vagy,
hát,
vagy valami, nem
azt
tudom.
Azt nem merném mondani, mert nem holnap tudom, hogy... dönt a grémium, hogy elengedik-e. Tehát mi beadtuk a gyártási pályázatot, valóban a forgatókönyvet elfogadták, nagy örömmel, hála a jó égnek, és hogy kaptunk előkészítésre pénzt, de azért ez általában, ha már a film alap költ az előkészítésre, ami azért egy töredéke a gyártási költségnek, akkor már el szokták engedni. és mondom, holnap lesz döntés, tehát én holnap után merem bejelenteni, hogyha tényleg elindul a film.
De annak idején azt mondtad, hogy nem akartad a második részt sem, mert féltél, hogy utólag lerombolja az elsőnek nimbuszát. Most a harmadiknál
most
nem volt...
De ugyanaz játszódott le bennem, hogy az a másodiknál is az volt, hogy ha lesz egy olyan forgatókönyv, amiből érzem, hogy tudunk egy hasonló színvonalot, és ott tényleg azt éreztem, hogy nem kell félni, meg lehet csinálni. A harmadiknál ugyanígy voltam, és dolgoztunk sokat rajta, és lett egy olyan forgatókönyv, amit most per pillanat úgy érzek, hogy a legjobb a három közül, borzasztóan pörgős és dús, tehát hogy a kettesnek is az volt különben a titka, hogy rá tudtunk egy lapáttal pakolni az új karakterekkel. Hát ez most még dúsabb lesz a hármasban, mert sok-sok új karakter jön be, úgyhogy hát majd győzzék. Győzzék megérteni a filmet, de nagyon-nagyon fog pörögni. De egyszerűen annyira fölgyorsult a világ, hogy gyakran beülök a gyerekeimmel mozit nézni, és én nem értem, mert olyan tempóban megy ők meg simán érték, úgyhogy most merek gyors filmet csinálni.
Na de akkor volt időd moziba járni ezen
szerint? Volt, néha persze megyek. Hát én szeretek úgy napra kész lenni. Vannak ilyen amerikai blockbusterek, amik csak egyszerűen bevallom, ez a képregény stílus, ezt én így nehezebben emésztem, tehát hogy annyira, tehát így úgy elfogadom, hogy ez a fiataloknak nagyon bejön, de hogy nézni kell, hogy az ember technikailag toppon maradjon, hogy miket lehet már megcsinálni, szóval hogy nem szabad ezeket kihagyni.
Mm-hmm. És magyar filmeket is követted? Tehát megnézed abszolút, a moziban?
Mindig megnézem.
És az utóbbi időben mi volt ez, ami igazán tetszett neked?
Hát én nagyon szerettem a Testről és lélekről az Enyedi Ildi filmjét, és kim voltam Berlinben kicsit különben így lazulni, és jól esett ott outsiderként felvonulni a Vörösszőnyegen. És nagyon megérintett az a film, szóval én azt gondolom, hogy az méltán kapta meg a fődíjat. De vannak olyan filmek különben, amire azt gondolom, hogy nagyon jók, és nagyon sajnálom, hogy
nem szerették az emberek?
Nem azt mondom, hogy nem szerették, mert nincs arról szó, hanem hogy valahogy nem tudjuk bevinni az embereket. Tehát, hogy például Hurok azt gondolom, hogy nagyon vállalható, nagyon jó, nagyon jól megcsinált mozi volt, és nem létezik, hogy ennyi nézője legyen, és most a Koyotról, azt most sajnálom, azt még nem láttam, mert most tényleg nagyon elfoglalt voltam itt a Kincsem utómunkájtával, arról is azt hallom, hogy egy borzasztó erős mozi, és szégyen, hogy mennyire kevés nézővel mennek ezek a filmek.
Ja, igazából mi úgy terveztük, hogy ez egy ilyen egész karrier átívelő interjú lesz. Próbálom valahogy a becsatlakozási pontot valahogy...
Hát valami Amerikát azért már érintettük, úgyhogy akár ugorhatunk is a következő munkádra. Ugye volt egy baromi sikeres mozifilmed, és utána kicsit elkalandoztál a tévé irányába. Uh-huh. Itt beszélgettünk a teáról, amit csináltál, és mindenki nevet, hogy ezt így utólag hogyan érték el. Ez ugye egy sitcom volt.
Az egy sitcom volt, és én azt nagyon, a mai napig nagyon szeretem, különben szerintem szitkomot csinálni piszok nehéz. Egyrészt azért, mert az egy nagyon amerikai műfaj, meg ők nagyon tudják. És még azt is mondom, hogy egy picit a sémát lelopkodtuk. Tehát, hogy gyakorlatilag a fölállás az ugyanúgy három lány, három fiú volt, és nagyon nehéz körülmények között csináltuk, egyszerűen amiatt, hogy megcsináltuk a komplett castingot, és az utolsó pillanatban a főiskola, akkor még főiskola volt, a Színművészeti Egyetem beintett egy nagyot nekünk, és nem hoztattuk el azokat a színészeket, úgyhogy gyakorlatilag hirtelen egy új castingot kellett tartanunk. Határidőre rendelte meg a TV2, ott egy nagyon érdekes verseny volt, mert párhuzamosan készült a Limonádé nevezetű másik sorozat az RTL klubon, és a TV2 azt mondta, hogy ha ezt mi november 9-ére leszállítjuk, tehát egy héttel beelőzzük a Limonádét, akkor megrendeli. Hát és valami egész elképesztő versenyfutás volt, és hogy az utolsó pillanatban egy új castinggal kellett tovább mennünk, amiben amatőrök is voltak. Tehát, hogy én elfogadom, hogy voltak gyermekbetegségei annak a sorozatnak, mert esküszöm nemrég újra néztem, és a mai napig azt gondolom, hogy az egy életképes dolog volt, és 33 epizód elkészült belőle, és egyre jobbak, tehát egyrészt, és hogyha megnézitek a Jó barátokat, mint nagyon jó példa, az első évad katasztrofálisan gyenge, és gyengék a színészek, és nem alá vannak keverve röhögések, de rohadtul nem lehet nevetni rajta. És egy picit ezt jártuk mi is be a Teával, és én azt gondolom a mai napig, hogyha a TV2-nek ott lett volna türelme, meg az is probléma volt, hogy ők mindig türelmetlenek voltak minden műsorukkal, és tök egyszerre indult a Big Brother-rel, ami akkor egy nagyon nagy dolog, az első reality show volt, és hogyha a Big Brother-be éppen hancúroztak éjszaka, akkor nem állították le, tehát nem volt a Teának egy nagyon pontosan kőbevésett időpontja, hogy mit tudom én, 8 óra 50-kor kezdődik, hanem állandóan toszogatták, és ugye mi kaptuk az e-maileket, hogy hát szeretné nézni, de, és akkor erről leszoknak. Tehát a szitkomnak az a lényege, hogy nagyon határozottan egy helyen sokat nyomni, mert arra rá kell cuppanni gyakorlatilag, mert a helyzet komikumai a szitkomnak olyan, hogy a karakterekben van a humor, hogyha te tudod, hogy a Gipsz Jakab gyűlöli, hogy a Józsi egy zöld kalapot hord, és ha a Józsi zöld kalapba lép be a Gipsz Jakabhoz, akkor már annak van egy humora annak a jelenetnek, de ahhoz hozzá kell, meg kell tanulnod a szereplőket, a viszonyokat, tehát hogy kell egy pár rész, amíg az ember rácuppan erre a dologra, és erre nem volt igazából a TV2-nek türelme, és a színészeink is beletanultak, egyre jobban a magukénak érezték a karaktereket. Szóval egy kicsit elvérzett, amit úgy sajnáltam, mert úgy minőségileg, meg kinézetre szerintem tök jó minőségű volt. És meg az is, ez egy réteg műfaj, különben a szitkom mindenhol, Amerikában is réteg műfaj a szitkom, csak akkora a piac, hogy akkor is van 1 milliós nézője, még ha réteg műfaj. Nálunk meg a tévé, és sosem mennek a szitkomok fő műsoridőbe, ugye az este 8 órás sávot nem bírja el a szitkom Amerikában sem. Most itt, miután ez egy a Magyar Kereskedelmi TV-nek ez egy drága műsora volt, mert gyártott egy órás műsor, azért azok mindig drágák, ezért ő betette 8 órába a fősodorba, amit lehet, hogy nem bírt el. Tehát ez vagy egy 7 órakor kezdődő, vagy egy később esti kezdődő dolog tud lenni, de nem tud annyi nézőt összeszedni, hogy megérje gyártani saját szitkomot, hát ezért, és biztos, hogy sokkal olcsóbbabb, egy nagyon profi amerikai szitkomot megvásárolni, ezért nem is nagyon készülnek szitkomok.
Hát ha meg Amerikában azért ez egy több évtizedes műfaj.
Persze.
Tehát nagyon-nagyon-nagyon
hát
régóta van.
Én megnéztem akkor még a Jó barátoknak a verkfilmét, hát ott van 10 gegmen, aki ott ül benn, színházba próbálnak több napon át, és abban a pillanatban, ha eltelik úgy 40 másodperc, hogy nem röhögnek, összedugják a fejüket a gegmenek, hogy valamit oda kitalálni. És az 4 nap próba után az 5. napon veszik föl közönség előtt a jelenetet, vagyis az egész epizódot. Hát mi meg minden nap fölvettünk egy epizódot, úgyhogy reggel adtuk oda a színészeknek a kezükbe. Szóval hogy sajnos sokszor azért a pénztelenség azért a minőségnek a rovására megy, ez kétségtelen.
Nem, azért is egyébként előjött a Tea, mert hogy mi tervezünk egy olyan cikket írni, hogy a 2000-es évek magyar sorozatai, és így azt láttuk, hogy nem volt olyan sok.
Nem.
Egyáltalán nem. Tehát nekünk is aktán Tea limonádé, és még a Tűzvonalban jutott eszünkbe, és a többi az már ilyen, nem tudom, szinte sose létező, nem tálunk semmi nyomot róla. Viszont most meg a 2010-es években ez mennyire beindult így minőségben.
Hát mert trend lett. Hát, hogyha megnézitek, a sorozatok elképesztően hasítanak, és szerintem nyomja le egy kicsit a mozikat. Ugye otthon tudod nézni, bármilyen tempóba tudod nézni, mindenki falja a sorozatokat, mert nem bírja ki azt. Tehát tényleg annyira fölgyorsult a világ, hogy nem bírja kivárni az egy hetet, hanem ott akkor letölti magának és megnézi a sorozatokat, hogy ez a világ rendje. Látszik, hogy az A kategóriás megfizethetetlen színészek kerültek be a sorozatokba, és akkor ennek utána kell menni, nincs mese, és ezt az HBO piszok jól fölismerte, nagyon minőségi dolgokat csinálnak. Hát a földi sugárzású kereskedelmi tévék, azok még szerintem minőségbe kullognak az HBO után, de ott is az van, hogy az HBO anyagilag sokkal nagyobb pénzt áldoz ezekre a sorozatokra, és hát egyszerűen nincs mese, ez egy idő után látszik.
Neked időben a Tea után jött a Magyar Vándor, ami megint egy nagy játékfilm, és hát pont arról beszélgettünk nemrég, hogy azt nyilatkoztat, hogy annyira megviseltek téged a Magyar Vándornak a kritikái, hogy el is mentél Amerikába, hogy kipihent, hogy tényleg ennyire számít, hogy mit irkálnak róla?
Most én hazudnék, szóval, hogy igazából azokat nem szoktam, azokat az alkotókat elhinni, akik azt nyilatkozzák, hogy őket nem érdekli és nem olvasa. Szerintem ez kamu. Szerintem minden alkotó annyira hiú, hogy érdekli a megjelenő vélemény. Én olvasgattam a Magyar Vándort. A mai napig azt gondolom, hogy úgy nagyon félre lett értelmezve, vagy nagyon mást vártak, vagy nem tudom, de tényleg nagyon a sárba döngölték, amit a nézők nem igazoltak vissza, mert Amerika után második legnézettebb film lett, és a mai napig nagyobb ilyen fanklubja van, mint a valami amerikánk. Tehát nagyon-nagyon szeretik, idéznek belőle, mai napig vetítik mindenhol, tehát hogy valahogy rehabilitálódik, de nagyon-nagyon politikát akartak belelátni, mondom, a bal oldal azért ütött, hogy egy ilyen lehetőség, és hogy nem sóztam oda, a jobb oldal azért ütött, hogy hogy merek ezzel a nemes történelmi izével ből viccet űzni. Szóval valahogy mindenki elégedetlen volt, és pedig csak úgy szórakoztatni akart. Hát figyelj, én ma már lehet, hogy máshogy csinálnám. Ott szerintem még a forgatókönyvben tudtunk volna változtatni, de szerintem nagyon jó pofa dolgok vannak benne. Én azt túlzónak, az sok zene felesleges volt, akkor még úgy nagyon hittem a zene erejébe. Szerintem az egy picit úgy el lett benne túlozva, de úgy nekem úgy egybe van a film. Én nagyon szeretem, iszonyan szeretem azokat a karaktereket. Baromi jók azok a jelmezek, amiket szintén Bárdos Ibolya csinált könyvben, aki a Kincsemnek csinálta a jelmezeit, és fantasztikus munkát végzett. Csak egy vígjátékban nem lehet annyira megmutatni olyan szűk közeliket, hogy kiderüljön, de ott még a gombot is megtervezte, és abban is humor volt. Nem gondolom sikertelennek, meg nem, tényleg nem gondolom elrontott filmnek. Tény, hogy máshogy váltak. Még azt is hibának éreztem, hogy persze az emberek ilyenkor elemezgeti, hogy olyan mennyiségű reklámot tudtunk köré rakni, amiről nem tehettem, mert egyszerűen megkerestek. Tehát kaptunk 1000 óriás plakát helyett ingyen egy cégtől, és 10000 plakátjaink voltak, és nem tudom, tehát olyan elvárást turbóztunk a film mögé, hogy azzal az elvárással beülsz, az nehéz, hogyha aztán végül is nagyon-nagyon akarok szórakozni, szóval ezek nagyon-nagyon számítanak, hogy ülsz be egy filmre. Érdekes mondom például, hogy tényleg egy kicsit a Kincsemre visszakanyarodva, hogy itt is vannak előítéletek. Tehát ugye voltak nagy kosztümös filmjeink, amik talán a mai generációhoz közelebb áll, ugye a Hídember, a Sorstalanság, az ad egyfajta előképet az embereknek, és számtalanszor az volt, hogy megnézték a filmet, és úgy jöttek ki, hogy ezt nem gondoltam volna. Tehát, hogy eleve volt egy előkép, és hogy azért az fölül múlta, tehát, hogy ezt, hogy hú, Gábor, ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen jó, hát ha ezt nem hallottam eddig 8-szor, akkor egyszer se.
De miért komorabb filmre számítanak?
Igen, igen. Tehát az, hogy kosztümös, az már eleve egy ilyen fajta tempót is valahogy diktál, hogy egy kicsit poros az egész, hogy olyan komolykodó, ez meg nem olyan, tehát ebben tényleg sok humor van, meg könnyedség, meg látvány, meg sokszor már említve lettek ezek a kis mába jópofa kikacsintások, tehát hogy az együtt, hogy a téma komoly, van benne egy nagyon erős drámai vonal, azért mer könnyed lenni, amitől nagyon, azt gondolom, hogy nagyon élvezhető és fogyasztható, és erre nem számítanak az emberek.
Egyébként sokat hezitáltatok azon, hogy mennyire engedjétek be ezeket a mai poénokat? Tehát, hát hogy selfiznek, meg igen, hogy Fluor Tomit idéznek, igen. Stb.
Abszolút. Hát ez az én felelősségem volt, ezeket a hülyeségeket én találtam ki, de abszolút volt, amit húztam. Tehát, hogy én arra próbáltam nagyon figyelni. Persze most ez ízlés kérdése, hogy mi az, ami belefér. Én azt gondoltam, hogy a Fluor Tomi az a határ, de ott az a szöveg annyira jól passzol ahhoz a jelenethez, és végülis azt gondoltam, hogy végülis mindegy, hogy ott mit dúdol gyakorlatilag kifejezve az ő ellenérzését erre a szituációra, hogy ugye hogy rá van erőltetve egy vőlegény, akit most éppen bemutatnak, hogy abszolút rátesz még egy lapáttal a humorára a dolognak, és azt gondoltam, hogy ez még belefér. De mondom, volt olyan, hogy amikor van egy olyan jelenet, ugye, még próbálunk nem spoilerezni annyira, de hogy amikor kiderül, hogy a kincsem egészen fantasztikus időt fut, és akkor ugye az Ervin meg ugye Nagy Ervin, aki a Blaskovics Ernőt játsza, és az ő trénere, a Gyabronka, aki játsza a Hesprobertet, hát ilyen nagyon elkezdenek örülni ennek a dolognak, és akkor van olyan felvételünk, hogy az Ervin nagyon jól tud moonwalkingolni, és hogy örömében egy kicsit perdüljön táncra, és ezt másoknak ér. Tehát ledobja. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon könnyű megítélni, hogy így, bár ha sokan a fluortom itt lehet, hogy soknak érzik, de én úgy éreztem, hogy én ezt úgy meg tudom ítélni, és azt például abszolút éreztem, hogy az ledobja a film. Mm. Ezt meg, ebben még nem éreztem.
Aha. Nem tudom, nekem egy picit azért volt furcsa, mert engem egy picit kizökkentett a sztoriból, tehát, hogy miközben ugye arra figyelünk, hát jobb esetben ugye sodor minket a történet, igen, tudni akarjuk, hogy mi történik a szereplőkkel, közben egy legalább 20 másodpercig arra gondoltam, hogy ez most a fluortomi volt? Aha, és hogy is volt az a szám? Ah, igen, igen. És akkor utána újra felvettem a fonalat, aha, hogy mi is történt a főszereplőnővel, de hát közben a szerencsétlen életéből már eltelt egy kis idő. Így,
igen, az lehet, hogy baj. Hogy
nem tudom, hogy baj.
Izökken, de közben, hát ez igen, szóval biztos, hogy van hozadéka is, meg lehet, hogy van némi hibája is a dolognak.
Visszakanyarodjunk az életműhöz.
Az idővonalhoz.
Mert a következő filmed, ez amit én úgy neveztem a magamból, hogy a te művészfilmed.
Igen.
Azt nem tudom, te magadban így hívod el.
Én nem, ez soha nem mondtam. Nem, ott különben. Az vicces, mert én azt eszembe említettem, hogy az művészfilm. De ahogy is, ez egy tök műfai film. Azért terjedt el, hogy az én művészfilmem, mert akkor még a Magyar Mozgókép Alapítványnak volt művészfilmes keret, tehát, hogy volt a közönségfilmes keret, mert ott volt valahogy, tehát, hogy volt normatív, így volt, normatív támogatás, amit az ember azért kapott, mert sok nézőt csinált, és én arra a filmre kaptam nem csak normatívot, hanem gyakorlatilag a művészfilmekre osztható keretből is. És ezt fölplankolta valami újságíró, és akkor innentől elkezdődött, hogy ez az én művészfilm, de föl sem merült bennem, hogy az művészfilm.
Hogy gondolsz vissza most erre a filmre? Ez sem volt egy egyértelmű sikersztori. Egy kicsit mit olyan volt, mintha az emberek elcsodálkoztak volna, hogy most ezt a Herendi miért csinált ilyet?
Na jó, de ez baj, igen. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy van olyan rendező, aki csak egy műfajt nyom, de tény, hogy én nagyon beskatujáztam magam, akár a Magyar Vándorral, akár a Valami Amerikába, és nagyon szerettem volna egy ilyen filmet csinálni. De most az olyan hülyén hangzik, úgy tűnik, mintha én minden filmet baromi sikeresnek éreznék. Én a Lorát is nagyon... Szóval én azt egy nagyon jó mozinak tartom a mai napig, egy nagyon nézhető, nagyon... Sokan például a főszereplő lányra nagyon szóval megosztóan gondolnak, én őt nagyon-nagyon szerettem, meg olyan nagyon jó volt, de...
Ő egy ismeretlen, kaptam. Magyarországon ismeretlen színésznő, amerikai,
is
ugye?
Már
aztán utána valami Amerika 2-ben is játszott, ugye?
Hát mert én nagyon szeretettem, hát egy ennél bájosabb, jófej csajt nem hordott a föld a hátán, 5 nyelven beszél, rendkívül intelligens. Ide jött egy hónappal forgatás előtt, esküszöm nektek, hogy 4 hét után magyarul beszélt mindenkivel a stábba. Szóval valami olyan agya volt, hogy az legalábbis a nyelvekre, hát mint a szivacs, és a mai napig Facebookon magyarul bekommentelt. Tehát hihetetlen az a...
De nem
az
volt rajtad egy olyan nyomás, hogy ne tegyél már meg a főszereplődnek egy tök ismeretlen amerikai csajt, miközben tele vagyunk magyar színésznőkkel, akikre esetleg jobban bemennek?
Hihetek, én ott iszonyan keresem, ott is ugyanúgy éreztem, hogy a főszereplő múlik ez a film. Baromira kerestem a főszereplőt, talán most már el lehet mondani, bár akkor én fogadalmat tettem Kovács Patriciának, hogy ezt nem mondom, de azóta ő is ezt napvilágra hozta, aha, ezt a történetet, és azt hiszem végül is úgy jól jöttünk ki belőle, és már nagyon szeretjük egymást, és már dolgoztunk együtt. Akkor én a Patriciát kiválasztottam a főszerepre, szegény miattam lefogyott, volt egy szemölcse, amit levetetett, de remélem ezeket nem bánta meg. És elkezdtünk próbafelvételeket csinálni, és egyszerűen valahogy nekem nem működött, az együtt, hogy kiváló színésznő, egyszerűen az volt nekem a problémám, hogy ez egy vaklány gyakorlatilag, ugye, aki ezt el kell játszani, de hogy egy pillanatra sem szabad őt sajnálni, és egyszerűen a Patriciának az, amikor szomorú volt, és alaphelyzetben volt, akkor rögtön elkezdett érte fájni a szívem, és hogy egyszerűen nem volt benne az a tűz, amit én szerettem volna ebbe a lányba belelátni, és hát borzasztó nehéz döntés volt, de hát nem akartam magam számára ezt a filmet így elrontani, meg éreztem, hogy ez az én felelősségem, és akkor egy nagy levegőt véve mondtam a Patriciának, hogy ne haragudjon, de hogy egyszerűen valahogy mégse érzem őt erre a szerepre jónak, és akkor én már nagyon nagy bajban voltam, mert gyakorlatilag 4 hét múlva forgatni kellett, és akkor én már mindenkit megnéztem a magyar színészek közül, és akkor egy ismerősöm kint Amerikába diplomaosztója volt, és a Lucia Brauli, aki végül a főszereplő lett, vezette ezt a diplomaosztót, és ő elmondta magára, hogy ő színésznő. És ez az ismerős mondta, hogy te Gábor, itt van egy lány, ez pont olyan, amit te leírtál nekem, hogy érdekel. És akkor mondtam, hogy persze érdekel, kiküldtem neki a forgatókönyvet, és visszajött, hogy neki ez baromira tetszik. Én azonnal kiutaztam hozzá, és egy kávézás alatt olyan szinten értette azt a könyvet, olyan szinten rezdült minden olyanra, amit én így akartam mondani, és már fejezte be a mondatot, hogy engem elbűvölt. És akkor azért csináltam vele ott kín még próbafelvételket, és nekem nagyon meggyőző volt. És akkor persze kaptam érte ideget, meleget, hogy miért nem találok egy magyar színésznőt, amikor tényleg imádom a magyar színészt, és tényleg nagyon szeretem a színészeket. Valahogy akkor nem találtam mást, és őt éreztem jónak erre a szerepre. Ja, egész pontosan, bocsánat, tehát, hogy nem akar. Az Ónódi Eszter ki volt választva erre a szerepre, csak babát várt, és egyszer nem tudtam vele leforgatni, és aztán az Eszter lett a magyar hangja különben a Luciának. És mondom, engem elbűvölt Lucia a személyiségével, és akkor ezt direkt így kitaláltam, hogy valami Amerika 2-be, akkor milyen jó lenne őt visszahozni. És akkor neki lett az a figura kitalálva, hogy ő a koreográfus.
Igen, aki csábítgatja ott igen. Pont az Esztertől csábítgatja a pasiát a második részben.
Igen. Szóval én szerintem nem láttam a Lórát, ezt be kell vallanom. Én csak
üldök egy DVD-t.
Jó, ez sajnálom. Nem, hogy...
Igen, egy érdekes hibrid volt.
Igen.
Én láttam. Tehát, hogy valóban nem volt művészfilm abban az értelemben, hogy nem volt egy ilyen nehezen befogadható valami, de azért közönségfilmnek sem mondanám. Tehát valahol a kettő közül,
igen,
hát
lehet,
két szék közül esett a pad
alá. Igen, egy kicsit ez volt különben. Azt hiszem, annak volt igaza, aki azt mondta, hogy Gábor, miért nem kérdeztél meg előtte engem, hogy egy vaklány nem tudja érdekelni az embereket, mert nem szeretnek szembesülni a fogyatékossággal. Hogy ez tehát az alapkiinduló helyzet, hogy nem szívesen néznek meg egy ilyet. Tehát, hogyha ez nincs úgy behirdetve, vagy ez egy vaklány története, hanem ez egy abszolút pozitív a film. Tehát egy tök, én azt gondolom, olyan katarzissal lehet kijönni a moziból. Lehet, hogy ez elriasztott egy kicsit az embereket, és akkor már mi is ott kapkodtunk a kampányba, először nagyon sötétre vettük a kampányt, aztán hogy megpróbáltuk kiírni, hogy ez romantikus vígjáték, mert azért sok humor is van különben benne, tényleg. Szóval már ott olyan nagy katyvaszt csináltunk, azt hiszem. De a fia azért volt 120 ezer nézője, az nem volt annyira rossz, csak igen, így egyrészt az én elvárásaim is sokkal komolyabbak voltak, meg úgy örültem, hogy kijöttem egy ilyen komoly filme, és akkor majd én bebizonyítom, hogy az emberek a komoly filmeket is szeretik. Hát nem sikerült annyira, de azért nem volt egy olyan nagy kudarc semmiképpen. Nem mentem ki utána Amerikába.
Utána jött ugye valami Amerika 2, de erről már beszéltünk.
Igen,
nem
beszéltünk.
Tudom, hogy Dávid még akarsz-e valamit erről kérdezni.
Nem, valami, amikor Amerika 2-t láttam, csak ezt akarom elmondani.
Megnyugtató.
Én is még több százezer ember.
Akkor maradok.
Nem, szerintem...
A társas játék.
Igen, a társas játék.
Utána, ami szintén tök érdekes, mert ott ugye az első évad... mondhatjuk, hogy baromi sikeres volt, nagyon szerették, a kritikák is nagyon jók voltak.
Igen.
És aztán jött a második évad, ahol már nem támaszkodtatok a izraeli sorvezetőre, ugye?
Hát
az
nem,
már
mert nem volt.
Ugye tehát, csak egy évad volt.
A Izraelben is csak egy évad volt kész, és pont az első évad nagy sikere után az HBO elhatározta, a magyar HBO, hogy folytassuk, mert ahogy annyira szeretik az emberek, és akkor nekiültek magyar írók, és írtak egy másik évadot. Különben szerintem nem volt olyan rossz egyáltalán, tehát nem tudtuk ugyanazt a hangnemet megtalálni. Én egy kicsit abba láttam talán a hibáját, hogy az elsőnek nagyon a hangnemét nagyon szerették. Nem tudok most jobb szót erre a dologra, vagy műfaját, és hogy egy picit talán a másodikban voltak ilyen kicsit fantasy elemek is.
Ja, meg... Ott került be ugye a Básti Juli, mint szellem a történetbe. Az első rész az mondjuk valóság talaján állt.
Ja, igen. Hát azért a második is, de ott voltak azért ilyen elemek. Én a másodikat, mert nem volt nagyon sikertelen, tehát sokan szerették a másodikat. Ott megint az, nagyon érdekes, hogy megint az elvárások, hogy olyan erővel hirdette be, az HBO iszonyan szeretett volna már egy saját fejlesztési sorozatot, mert ugye az aranyélet egy licensz, a
terápia
is egy licensz, tehát hogy egyelőre mindig a licenszek jöttek be. És annyira behirdette az HBO, hogy na, ez már egy full magyar sorozat, hogy azonnal a kritikusok erre ugrottak rá, hogy na, azért ez nem olyan, és az első évad sokkal jobban volt megírva. Én nem éreztem különben, de annyira, én nem tudom annyira megítélni, mert nagyon benne vagyok, én nagyon megszerettem, de az alkotók, de ez különben tök természetes, hogy egyszerűen én sokkal többet látok bele, mert nekem ráragadnak a forgatási emlékek, az ottani humor, a Magyar Vándornál volt ez, hogy hát a szénné nevettük magunkat ott a forgatáson, és bizonyos jelenetekhez én azt úgy hozzákapcsoltam, tehát én iszonyú jókat rögtem, és ott mellettem némán ültek, szóval, hogy én nem tudom azért igazából megítélni, tehát nekem is el kell távolodnom azért a filmtől, hogy valójában olyan aránylag objektív képet lássak róla.
Neked egyébként kisebb teher sorozatot csinálni, mint nagyjátékfilmet? Vagy másképp?
Más, nagyon más, az a sorozatnál borzasztó nagy anyagot kell átlátni, annak az egy kicsit nehézsége. Szóval én jobban támaszkodok a segéd erőkre, mert ugye gondoljatok bele, ugye, hogy egyszerűen gazdasági okokból sem kronológiailag forgatunk még egy sorozatot sem. Tehát, hogy elmegyünk egy helyszínre, és akkor forgatunk az 1-esből, a 7-esből, a 10-esből, a 13-as epizódból. Így is volt. Akkor megyünk a következő helyszínre, most forgatunk a 4-esből, a 8-asból, a 9-esből. Ez nagyon megterhelő, mert azért az ember azt szeretné, hogy nagyon jó legyen a kontinuitás, a karakterfejlődése a sorozatban, ugyanúgy van. És átlátni ez egy nagyon más dolog, meg sokkal nagyobb tempóba forgat az ember, egyszerűen ahogy az anyagi lehetőségek egy sorozatnál azért szűkösebbek, és sokkal több forgatókönyv oldalt kell gyakorlatilag leforgatnunk egy napba, tehát az is megterhelő, egy kicsit máshogy, mint egy játékfilmnél.
Szóval, hogyha egy sorozatot készítesz, amikor mondjuk akár dicsérik, vagy akár kritizálják, az jobban, vagy kevésbé üt meg, mint amikor egy filmet kritizálnak, vagy dicsérnek.
Hát ennek van értelme, hogy... A sorozatot ugyanúgy a magaménak érzem, nem hiszem, hogy más, hogy szerintem, hogy mindent, egy videoklipet csinálok akkor is. Tehát, hogy én megpróbálok úgy mindenben maximálisan teljesíteni, és hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekelnek így a reakciók, meg a vélemények. Persze az ember gyököt von, mert most tényleg az interneten azért eldurvulnak ezek a kommentek, tehát most azért ezek már úgy nem hatnak, vagy megvastagodott a bőr a pofámon. De hát számít. Szóval hogy én azt gondolom, hogy az is fontos. Hát egy sorozat is legyen jó, meg vállalható, meg nézhető. Én nagyon hiszek a forgatókönyvben, a társasjátéknak már a forgatókönyvi verziója is nagyon-nagyon tetszett. Ott nagyon jó volt, hogy a castingba eléggé szabad kezet kaptunk a végén. És például, tehát ott is azt gondolom, hogy a casting is, meg az alapanyag baromi jó volt. Nekem már csak arra kellett figyelni, hogy ne roncsam el.
És igaz, és el is érkeztünk a kincsemhez az időben.
Amit már elég jól kiveséztünk.
Igen, engem az érdekel igazából, ahogy az elején mesélted, kicsit olyan, tehát végülis felkértek rá, vagyis hát megkértek, hogy érdekel. Nem tudom, gyakori az ilyen Magyarországon? Én annyira nem vagyok képben ezzel.
Nem olyan gyakori. Igen. Nem olyan gyakori. Én is egy kicsit úgy csodálkoztam. Sokkal inkább az a rendszer, hogy egy rendező áll elő egy ötlettel, vagy a producernek van egy ötlete, és inkább először rendezőt talál hozzá, mint forgatókönyvírót, mert végülis azért a rendező segítség a forgatókönyvírónak, talán jobban, vizuálisabban látja a dolgokat, tehát hogy jó együtt dolgozni, és igen, nekem is egy kicsit idegen volt, de azért létezik ez a verzió, és nekem is idő kellett, míg annyira involválódtam a produkcióba, hogy az nagyon fontos, hogy nagyon a magaménak érezzem, és minden betűjét tudjam, ismerjem, és belekerüljek a vérkeringésbe, és azért ez eltartott még egy évig biztos, hogy vagy másfél évig fejleszgettük a forgatókönyvet, és akkor már nem is éreztem semmilyen szinten kívülállónak magam ebbe a dolgban.
És ilyen hosszú, nem tudom, fejlesztés, előkészítés után így milyen érzés lesz ezt elengedni?
Hú, most inkább azt mondom, hogy nagyon jó, mert hogy nagyon megcsúsztunk vele, és az elképzeléseimet felülmúlta az, hogy ez mekkora munka. Az utómunka volt különösen. Tehát ugye a forgatás rendben lement, és azt nem mértük föl, hogy ennek az utómunkálatai mennyire hosszú időre nyúlik, és hogy milyen mértékű, és hogy hát nem vagyunk azért ilyen volumenű filmekre felkészülve. Mm. Tehát, hogy egyszerűen az emberanyag kevés hozzá, és ugye mindig a CGI-ba botlottunk bele, hogy kiderült, hogy azért majdnem dupla annyi snitbe kell belenyúlni. Amerikai filmeknél 3 hónap ad megeszik ezeket a legkomolyabb CGI-t, csak ott 150 ember esik neki. Hát nálunk 20 esett neki, és egyszerűen emiatt az idő, és közben az én agysejteim pusztultak, mert már szerettem volna látni, meg egybe látni, és gyakorlatilag a sajtóvetítés előtt 3 nappal készültünk el, szóval nagyon-nagyon az utolsó pillanatig kellett pofozgatnunk. De hát most, és amikor így kész lett, én nagyon elfáradtam, bevallom így az utolsó, nem tudom, 3-4 hónapba, ebbe a várakozásba, és nagyon jól esett hátradőlni és elengedni, és de úgy elengedni, hogy végül is azt gondolom, hogy végül is minden sikerült, és nem kellett kompromisszumot kötni.
Ez egy gyönyörű végszó. Igen. Szerintem.
Köszönjük szépen.
Én is igen.
Voltál.
Igen, köszönjük szépen, és
mindenkit szeretettel várunk a moziban.
Igen, március 16, ugye?
Igen, jól mondom, de már 15-én meg lehet nézni.
Ó, nemzeti ünnepen. Igen. Ó, érzek igen. Valami szándékot.
Gondolom, szurkolsz egy bazi nagy esőnek.
Igen, nagyon, és hogy talán eső nem lesz, de jó hideg lesz, senki nem menjen kirándulni.
Hideget szeretni a nemzeti ünnepen. Rendigában ez lesz a cím.
Jó, én hóesésről is hallottam.
Volt már ilyen pár éve. Jó, hát ez volt a Kultrovat Podcast. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket. iTunes-on, RSS-en megtaláltok az Index oldalán is. Majd legközelebb is jövünk. Sziasztok!
Sziasztok.